אנחנו קוראים מספר פסח רבש, עמוד...
Jó reggelt mindenkinek, tehát mi a kis Pesach könyvecskébe fogunk olvasni, Rabas cikkét. Mit jelent az, hogy az emberek pásztora, az minden emberre vonatkozik a munkában? Kérdéseket föltenni a megszokott módon, és azt is elmondták, hogy hogy kell belebeszélni a mikrofonba. Tehát még egyszer, mit jelent az, hogy az emberek pásztora minden emberé, minden embernek a pásztora a munkában? Írva van a Zohárban, hogy Mose pedig azt mondta az embereknek, hogy ne féljetek, álljatok fel, mert az Úr megváltása, készüljetek, mert az Úr megváltása közeleg. Rabbi Simon pedig kijelentette, hogy boldog vagy Izrael, mert olyan pásztorod van, mint Mózes, aki között megszületett. És írva van, hogy emlékeznetek kell az ősi napokra, amikor Mózes az ő emberek között volt, és emlékezzetek arra a napokra, az ősi napokra, amikor a teremtő Mózes és az ő emberei egyek voltak. Mi pedig azt tanuljuk ebből, hogy az emberek pásztora valóban minden emberé. És ha ő ezt a posztot elnyeri, akkor minden embernek az igaz pásztorává válik, hogyha nem nyeri el, akkor pedig minden ember, egyetlen ember sem nyeri el, és büntetést fognak kapni a munkában. Meg kell, hogy értenünk, hogy mi egyetlen testre vonatkoztunk mindent, azaz, hogy Mózes és Izrael tulajdonképpen ugyanaz a egy test és egy lélek. Tehát mi meg kell, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogyha nem nyerik el, akkor az emberek, azaz, hogy nem nyeri el az emberek pásztora pozíciót, akkor miattól kapnak büntetést az emberek. És azt is meg kell, hogy tanuljuk, hogy ha ő az igaz pásztora válik, akkor az emberek is igazzá válnak. Valójában tudnunk kell, hogy miatta kaphatnak az emberek büntetést, és ismert a Zohár Mózest a hű pásztornak is nevezi. Bálhászolom pedig elmagyarázza mindezt, hogy ő igaz hittel vezette az izraelieket, és erről mondva van, hogy az embernek, hogy ennek az embernek semmilyen hiánya nem volt abban, hogy betartsa a parancsolatokat és a Tórát teljes mértékben, kizárólag hit kellett mindehhez. Tehát az embernek tudnia kell, hogyha erőfeszítést tesz a hitben, akkor képes lesz erőfeszítést tenni a munka teljességében is. A bevezetés a tízféle tanulmányában, annak 14-es pontjával van írva, hogy aki megtartja az ő Tóráját, az eléri az ő belé vetett hitet is. Ami azt jelenti, hogy a hit valójában a Tóra gyakorlati megvalósítását jelenti. Az umanató szóban, amely ugyanabból a szónak a gyökere, mint az emunától, az a hit szó. Ugye ez pedig a kereskedelem szót is jelenti, ami azt jelenti, hogy az az ember, aki hisz a barátjának és kölcsönöd neki pénzt, az ugyanazt teszi a barátjában, mint aki hisz a barátjában. És ezért a hit az mindig teljes hitnek tekinthető. És az előző formájában pedig, amikor még ez a fajta belső bizalom nincs meg, akkor pedig részleges hitről beszélhetünk csak. Ilyen módon látnunk kell, hogy az embernek nincs más ereje tulajdonképpen, csak a hite, ez az, ami igazából erőt ad a munkához. Ezáltal el kell magyarázzuk mindazt, amit Rabbi Simon kijelentett, hogy boldog vagy te Izrael, hogyha olyan pásztorod van, mint Mózes, aki megszületett közétek. Ez azt jelenti, hogy Izraelen belül meg kell, hogy jelenjen a hit, amelyet úgy hívunk, hogy Mózes, amely a hithű pásztor. És akkor, mivel nekik megvolt a hitük, nekik megvolt az erejük arra is, hogy a Tórával és a parancsolatokkal fogadoskodjanak, más szóval, minden egyes emberen belül megvan a teremtő vetett hit, amelyet úgy hívunk, hogy Mózes, az a hithű pásztor. És ezzel egy időben a minden ember igazá is válik, azaz az ember minden szerve, a gondolatai és vágyai, amelyeket valójában szerveknek tekintünk, olyan módon nyilvánul meg, hogy igaz embernek tekintetjük az embert. És ez az, amiről írva van, hogy emlékezni kell az ősi napokra, ez pedig a teremtőre utal, amikor Mózes az emberei között volt, amely Izrael teljességét emelte föl. És ebből megtanulhatjuk, hogy az emberek pásztora, valójában minden ember pásztora, mert az emberben lévő hit, az ember teljességében vetett hit, és hogyha az emberben megvan a Mózes minőség, amit hitnek tekintünk, akkor az egész ember igazzá válik. Ezért van mondva, hogy ilyen módon lehet elnyerni, hogy a teljes ember igazzá váljon, azaz azt jelenti, hogy a hitű pásztor az maga a hit, amely Mózes. És erről ki van jelentve, hogyha ezt nem nyeri el, akkor az egész ember nem nyeri el, és emiatt büntetés is kap. És ismert, hogyha egy igaz emberről beszélünk, akkor az egész generációt megőrzi, és ha nincs igaz ember, akkor senki nem fogja tudni megmenteni a generációt. Mégis akkor miért kapnak büntetést miatta, hogyha ő maga nem nyert el? Tehát miért generációs hibává válik ez? A fenti szabálynak megfelelően Bálhászolám kijelentette, hogy minden nehézség a munkának a teremtő szempontjából kizárólag a hit hiányában jelenik meg, mivel az ember elnyerheti a hit teljességet, ami azt jelenti, hogy teljes egészében lenullázhat a teremtő előtt, ahogy lenullázik egy gyertya a fákja előtt, és természetesen az ő szervei, azaz a gondolata és a vágyai követik azt, amire a hit kötelezi őt, hogy megtegye. Megtegyen. Ezért van mondva, hogy ha ő elnyeri, akkor az összes szerve igazzá válik, az összes gondolatai és vágyai, azok valójában a teremtőtett hitből születnek. És ennek megfelelően magától értetődő, hogy az ember pásztora, pásztorát nem nyerjük el, azaz, hogy a hit nem tud teljes hitté válni, csak részleges hitté, ahogy az írva van, akkor az egész ember nem nyerhette el az igazáválást. Ez azt jelenti, hogy minden szervnek helyes dolgokat kell cselekedni ahhoz, hogy a hit teljességéről beszélsünk. És ez azt is jelenti, hogy valójában a vágyai nem alkalmasak arra, amire annak az emberek a vágyai alkalmasak, amikben a hit teljessége kiterjedt. Ezért, hogyha az ő pásztoruk a teljes hit, az ő szervei pedig figyelnek erre a pásztorra, akkor valóban az összes gondolata és vágyai megigazolnak. És ezért kell miatt szenvedni is, ha ez nincs meg, hogyha nincs a hit teljessége, nem áll rendelkezés a hit teljessége, és ezért mondjuk azt, hogy minden egyes generációban kell egy ilyen pásztornak születni. Ezért, amikor az ember az igazság útján halad, akkor nem jelentheti ki, hogy rosszabb minősége van, mint másnak, vagy negatívabb minőségei, hanem azt jelentheti ki, hogy nem adta magát teljes egészében a munkának, mert gyenge személyisége, vagy képesség, gyenge képesség van neki helyett. A dologban a nehézség valójában a hitnek a hiánya, és ebből kifolyólag az embernek valójában a teljes munkát és minden cselekedet ennek kell alávetni, hogy megszerezze a teremtőtett hit teljességét, mert csak ez adja meg az embernek azt, amire szüksége van, és ez az, amikor az ember a Tórával foglalatoskodik és a parancsolatok betartásával, akkor az ő gondolatait az összes jó cselekedet végrehajtására kell fókuszálni, azaz, hogy nevezetesen a teremtő megadja a hit kiteljesedését. Ez, amire Rebbi elemek imájáról írva van, az ima előtt, ugye? És hogy stabilizáld a te hitedet a szíved mélyén, egyszer is mindenkora, és add meg, hogy a te hited valójában a szívedet egy fix helyen megkösse, hogy soha többé ne zuhasson meg ez a hit. Ez lehet is annak, hogy az emberek pásztora valóban a teljes embert átlátja. És annak érdekében, hogy a hit teljesen váljon, ki kell jelenteni, hogy aki megtisztul, az segítséget kap. Ennek az oka pedig az, hogy a teremtőnek a segítségét megkapja az, aki megtisztul, mert a szabály az, hogy nincs fény edény nélkül, azaz lehetetlen kitölteni helyet, ahol nincs hiány, amelyet edénynek nevezünk, azaz nincs fény edény nélkül. Annak érdekében, hogy elkezdik érezni a hitnek a hiányát, az embernek először el kell képzelnie, hogy milyen fajta hiányt tud szerezni a hitből, és amit igazából hiányolni tud, az a részbeni hit. Mindenek előtt az embernek ábrázolnia kell magában a teremtés célját, azaz, hogy milyen célja volt a teremtőnek, amikor ezt a teremtést megteremtette, és akkor az embernek hinnie kell a bölcsek szavaiban, akik kijelentették, hogy a teremtés célja az, hogy ő jót cselekedjen a teremtményeivel. Amikor az ember elkezdi megvizsgálni a teremtést a saját szemével, azaz, hogy milyen formában adja meg a jóságot és a bőséget a teremtő, akkor látja, hogy a teremtmény a teremtőtől, amit megkap, az pontosan egy ellentétes nézőpont, ami az ember megjelenik. Az az ember csak szenvedést lát a világban, és nagyon nehéz kijelenteni, hogy érzi, hogy a teremtőnek az irányítása olyan formája, hogy jó és jóságos. Ebben az állapotban, amikor az ember a sötét világot látja, és az értelmfeletti hitbe akar emelkedni, hogy a teremtő valóban a világban a személyes gondviselés alapján, a jó és jóság alapján halad előre, akkor meg kell, hogy értse azt a pontot, ahol mindenféle idegen gondolat is megjelenik az ember elméjében. Az emberek pedig meg kell az értelem felett haladni ezeket, hogy és ilyen módon kell elfogadni, hogy a gondviselés a teremtő oldalára jó és jóságos. És ezzel egy időben a teremtő megadja a hitnek az erejét, hogy az embernek legyen ereje fölemelkedni mindennek, és igazolni a jóságosságát a teremtő gondviselésének. És akkor megérthetjük a jelentését a sekinának, annak, hogy mit jelent a sekina a porban fogalom, mivel akkor az embernek látnia kell, hogy tehet valamit a teremtőért, nem csak a saját érdekében, mert abban a pillanatban a test kijelenti, mit ad neked ez a munka, mert nem akar semmilyen erőt adni ez a munkában, ezt nevezzük úgy, hogy a sekina a porban, azaz, amit az ember a sekina érdekében akar tenni, az olyan ízű lesz a számára, mint a por, amelyet meg kell haladni a gondolatai és a vágyaiban. És egy-egy időben az ember megvalósítja azt, hogy megkapja a megerősítést a munkában, hogy elérje a hitnek az erejét, ahogy kijelentettük, hogy imádkozni kell, és stabilizik el a hitedet egyszer és mindenkorra. És ez jelenti azt, hogy az embernek el kell jutni annak a felismerés, hogyha a teremtő nem segít, akkor nem tud túllépni mindezen. Ilyen módon interpretáljuk azt, amit a bölcseink kijelentettek, hogy minden ember, aki féli a mennyeket, az meghallja az ő szavait, ahogy ez mondva van, a végén pedig mindannyian megérzik Istennek az Isten félelmet, és ezt nehéz szó szerint érteni, ugyanis nagyon sok proféta és igaz ember és hatalmas és nagy ember volt, és mégis az ő szavaikat nem hallották meg, és Izrael abban az állapotban maradt, hogy nem hallotta meg ezeknek a mindent felülemelkedő tanácsait, és nagyon sok magyarázat lehet mindennek, azonban a munkában mi azt tanuljuk, hogy a Tóra egyetlen testben jelenik meg, azaz ezt a verset úgy kell, hogy interpretáljuk, hogy az, aki valóban el akar élni ezt a testet, akkor minden cselekedetét, vágyát és szentségét egyetlen életére kell fókuszálnia, azért, hogy elérje ebben az életében a hit teljességét, amelyet a mennyekbe vetett hitnek és az igazi Istenfélelemnek nevezünk. És ahogy mondva van a Szent Zohárban, a félelem a legfontosabb dolog, amikor valaki féli a mesterét, mivel ő hatalmas és mindenen uralkodó, és ő a lényeg és a gyökere az összes világoknak, és mindennek, és minden gyakorlatilag egy semminek tekintető hozzá hasonlítva. És magyarázva ezeket a szavakat, ezek megtanítanak bennünket a háromféle félelemre a teremtőtől, de csak az egyik félelem tekintető igaz félelemnek. Egy, amikor féljük a teremtőt, és betartjuk az ő parancsolatait, hogy az ember és a fiai azok élhessenek, és hogy félnek a testi büntetéstől, és a egészségre mért büntetéstől. Ez gyakorlatilag ebben a világban való büntetéstől való félelem. A másik a pokoltól való félelem. Ezek azonban nem valódi félelmek, mivel ezek a félelmek valójában nem a teremtőtől való félelem, a teremtő érdekének a sérüléstől való félelem, hanem az embernek a saját előnyeinek az elvesztésétől való félelem. A harmadik fajta félelem pedig az a legfontosabb félelem, ami azt jelenti, hogy féljük a teremtőt, mivel ő hatalmas és mindenre felett uralkodó, és ő valóban hatalmas, mert ő a gyökere mindannak, ami a világokban kiterjed. Ebből következik, hogy a legfontosabb pont a mennyektől való félelemben az, hogy higgyünk a Teremtő nagyszerűségében, és abban, hogy egy hatalmas és fontos Teremtő az oka mindannak, ami a Tóra és a parancsolatok megtartásával történik, és nem a saját érdekében kell előreadni. Azaz mondva van, hogy ő valóban meg kell, hogy találja azt a vágyat és helyet, amelyet félelemnek nevezünk, és akkor neki valóban a Teremtőhöz kell tapadnia, és megfelelő módon kell betartani a királynak a parancsolatot. Amikor az ember pedig elnyeri ezt a fajta hitet, és ezt a fajta élelmet, azaz, hogy érzett mélyen a Teremtő nagyszerűségét, és a testében és az szervében, az összes vágyában, gondolatában és cselekedetében lenullázódik a király előtt, úgy, ahogy egy gyertya lenullázódik a fákja előtt. Kérdések. Tehát, hogy ők kérdezzenek Ravtól. Hogy tudjuk elképzelni a Teremtő nagyszerűségét, nem mennyiségi mértékben, hogy Úristen ekkora nagy, hanem minőségileg. Tehát, hogy kell a Teremtő nagyszerűségét kvantitatív módon elképzelni? Tehát minőségi módon. Workshop kérdés. A 10-es körben van egy állapot, amely az adakozás felé való előrehaladás jelenti, és egymás között éreznünk kell a szándékot, amely egyre jobban és jobban meghalad mindent, és minden a 10-es körben zajlik, és a 10-es körben kell ezt a hatalmas erőt érezni a Teremtőbe vetekített. Lépésre lépésre, mondja Niv, a kamaság tanácsát betartva kell eljutnunk oda, hogy érezzük, amennyire csak lehetséges, hogy hogyan tudjuk meghaladni önmagunkat a Teremtő érdekében. A Teremtő nagyszerűsége minőségi formában azt jelenti, hogy nekünk valóban föl kell fedeznünk a munkában egymás között a Teremtőt és az ő nagyszerűségét, hogy ez az erő, amely valóban köztünk lakozik és összekapcsol bennünket. A kapcsolaton túlmenően, a kapcsolat megtartásán és kivetését túlmenően nincsen más munkánk, és az érezhető, hogy a 10-es körben kell ezt a feladatot elvégeznünk. Ez a legmagasztosabb dolog, amit tennünk kell. Amikor valaki érzi, hogy a barátja fontos az ő számára, akkor azt is érzi, hogy ő a lelkének a része, és valóban a barát érdekében tud imát emelni, és állandóan a Teremtőhöz fordul a 10-es kör és a barátja érdekében. Hát ez egy kvalitatív fókuszt jelent a Teremtő nagyszerűsége, hogy mi a fontos nekem, és hogy miért tartsam be a kabbalisták tanácsát. Vannak a szent könyveink, és ezeket nekem a minőséget egyébként megértem, Rav. Már következő kérdés. Hogyan fedezzük fel a Teremtő nagyszerűségét egy olyan minőségi módon, abból a kontrasztból, ami a gondviselésnek az ellentmondásából látszólag előjön. Tehát hogyan kapunk mi benyomásokat a Teremtő nagyszerűségéről, annak az ellentmondásnak a felfedezéséből, ami látszólag a Teremtő gondviselésével megnyilvánul. Magyarul, hogy azt halljuk, hogy a Teremtő jóságos, ugyanakkor azt látjuk, hogy a világ meg tök másképp működik. Tehát hogyan fedezzük föl a Teremtő nagyszerűségét minőségileg a gondviselésben rejlő látszólagos ellentmondás miatt? Ugye a látszólagos ellentmondás, hogy én azt gondolom, hogy ő jó, mert ezt mondják, ugyanakkor meg azt látja, hogy a világban mindenki szenved. Tehát ebből mégis hogy lehet a Teremtő nagyszerűségét felfedezni? Ez egy olyan feladat, mondja, ami valóban csak is a Teremtő lehetett egységben érhető meg. Így van ez a cikknek a gyökere, hogy amiről a cikk is szólt, hogy az embernek azt kell látnia, hogy milyen fajta dolog miatt mondják azt, hogy a Teremtő jóságosága van teletett a világot, hogy valóban valóban meg kell érteni, hogy ez mit jelent, és hogy egyébként teljesen ellentétesek vagyunk vele, de ez valójában az emberben egy igényt teremt, ha jól csináljuk. A konfliktus, mondja valaki, az a teremtett lény természetéből fakad, hogy minél jobban haladunk előre az úton, egyfelől növekszik a szakadék felismerések köztünk és a teremtők között, és hogy valóban minden korrekcióval közel kerülhetünk a teremtő mindent uraló egyediségének a felismeréséhez. Tehát a gonosz feltárulása tulajdonképpen a kapnyakarás feltárulását jelenti, amely nyilván egy új kvalitatív szintet jelent a mi számunkra, és emellett pedig teljesen világosnak kell lennie, hogy hol van az a terület, ahol valóban a megszerzés és az adakozás közötti különbséget meg tudjuk ragadni. Ez az ellentmondás adja meg nekünk a teremtő segítségre való szükségesség megragadását. Tehát az embernek így kell elérnie a kapnakarás kiterjedését, és megérteni, hogy az ember mennyit szenved emiatt. Tehát nekem látnom kell, tehát nekünk a teremtőt egy helyes formában kell tudni megragadni. Hogyan érezhetem önmagamon belül a teremtő nagyszerűségét? Hogyan érezhetem én, még egyszer mondja Rav, magamba a teremtő nagyszerűségét? Hogyan érhetem ezt el? Mit jelent mindez? Tehát minden egyes pillanatban éreznünk kell annak a determináciát, hogy nincs más rajta kívül, jó és jóságos. Ha a teremtő nagyszerűségének az érzése azért lehetséges, mert megértjük, hogy nincs ellentmondás, és éreznünk kell, hogy a teremtő az, aki a teljes teremtést kontrollálja, és hogy én része vagyok mindennek. Hát éreznünk kell a formaeltérést közte és köztem, éreznünk kell a teremtőnek a nagyszerűségét és az erejét. A teremtő fontossága az azt jelenti, hogy az állandóan növekvő gonoszt kell éreznünk magunkban. Nem nagyon vannak erre szavaim, de valóban ez annak a szükségszerűségéből fakad, hogy a teremtő azért fontos, a teremtő fontosságával érjük el a Lismával, Lismával való átmenetet, mondja Gersom. Tehát ez a csoportra is egy reflexió. A csoportnak kell átfognia mindezt, amiről beszélünk. Amikor a csoport változik, akkor látom meg a csoportban a teremtőt, és a csoportban a teremtő nagyszerűségét, és akkor fogom megérezni a teremtőt magam belül is, Rav. Hogyan fogom felfedezni, hogy a teremtő el van bennem rejtve? Hogy fogom felfedezni, hogy a teremtő el van rejtve a gondolataimban, a vágyaimban, tehát minden, amit magamnak tulajdonítok, tulajdonképpen az mind ő. És itt van egy szakadék a között, hogy mi az, amit én tudok meghatározni, mit gondolok, mit tudok én cselekedni, és mit tud ő cselekedni. Ugye ez egy olyan komoly probléma. Tehát hogyan kezdhetem érezni ezt a fajta elrejtettséget bennem, hogy bennem van a teremtő, és mit kezdjek vele rajta? Ez a viszonyos érzés tulajdonképpen a környezet befolyása az emberem, hogy ennek az egész fogatosságnak, amit a teremtővel való törődés, a fontosságát emel fel a teremtőnek, tehát így lehet megadni azt az erőt, amely a teremtő nagyszerűségét adja meg. Ez érik meg az emberben, és ez a fájdalmat. A fájdalom tulajdonképpen azt jelenti, hogy fáj, hogy én még nem vagyok abban az állapotban, hogy értsem a teremtő pontos működését. Tehát fönn kell tartanom a teremtő nagyszerűség az állandó érzését. Mindjárt olvasom még egyszer, amit, ahogy kiírták a kérdést. Tehát itt a látszólagos ellenmondások is azt jelenti, hogy egy olyan állapotban vagyunk, amely a legelőnyösebbé válhat a teremtő való együttműködésben. Tehát itt a kérdés még egyszer. Tehát nekem éreznem kell az elrejtést, és az elrejtésen belül kell megtalálnom a kivezető utat, tehát, tehát én nem határozom meg semmit, tehát hogy azt kell feladnom, hogy úgy azt higgyem, hogy én döntök valamit, hogy én cselekszek valamit, tehát nekem azt kell látnom, hogy a saját magamban kell ezt az elrejtést, hogy a teremtő hol van feloldani. Egyre jobban fel kell, hogy tárja, mondja a következő srác, hogy minden, amin birtoklok a szívemben és az értelmemben, az alában nem én vagyok, hanem ő. Hogy folyamatosan elkérsek ahhoz a ponthoz, amely szintén felülről jön, ez az eredménye tulajdonképpen az erőfeszítésünknek, amelyet megteszünk. A lenullázódás valójában az egyik legfontosabb. Tehát hogyan kell érezni a teremtő elrejtettségét a gondolataim, vágyaimban és a köztünk lévő távolságban. És amiről azt gondoltam egyik, hogy én döntöm el, valójában az mind ő. Hogyan érhetem ezt el magamban, hogy felfedezem, hogy egyedül a teremtő cselekszik. Sáj. Minden, amit amit felfedezek, csak a csoportotól felfedezem. Az edényem egyébként egoisták. A csoport az én lehetőségem arra, hogy kilépjek önmagamból, és érezzem a teremtőt. Tehát ez a belső edényemen keresztül is így kell megragadnom. A kapni akarás, hogyan érhetem el az adakozásnak a fontosságát, hogyha valójában ezt csak a megszerzésen keresztül tudom megragadni. Tehát ami nem teljesen világos, hogy a feltárulás pontosan azt jelenti, hogy előle minden el van rejtve, és valóban nekem úgy kell akarnom a teremtőt szolgálni, hogy megértsem, hogy mi az, amit ő cselekszik, és hogy mindent az én érdekemen tesz, amit a teremtő tesz. Tehát itt egy valóságérzékelési probléma is van, ami teljesen szükségszerű. Hogyan tudunk segíteni egymásnak? Tehát, ezt most nem értettem, bocsánat. Tehát mindenek előtt emlékeztetni kell, hogy mindaz, ami történik, az összes gondolatunk és vágyunk, mindjárt megnézem. Tehát hogyan tudunk segíteni egymásnak abban, hogy sóvárogjunk a teremtő feltárulása önmagunkon belül? Ez volt a kérdés. Tehát hogyan tudunk egymásnak segíteni abban, hogy segítsük egymást abban, hogy sóvárogjunk a teremtő feltárulására önmagunkon belül, vagy a kapcsolatunkon belül? Tehát nekünk valami, hinni kell, hogy valami nagyon fontos dolgot teszünk, amikor az úton haladunk, és minden, ami történik, az csak is az úton történhet. Ez a cél elérésének az útja tulajdonképpen. Tehát hogyan tudunk? Nem tudom. Nem tudom, mit mondja a srác. Mi tegnap is hallottuk, hogy a teremtő tulajdonképpen a tízes körben lévő ideális kapcsolatban tárul fel. Tehát ez a teremtő feltárulása, után való sóvárgás, és a barátokkal való kapcsolatban ragadta meg. Hát a barátoknak kell összekapcsolni, tehát ez az, amikor önmagamon belül ki kell nyomoznom azokat a szándékokat, ahol fokozatosan a szív mélyére kapcsolódunk, és itt kezdjük egymást befolyásolni. Ez az, amikor megkapjuk a környezettől a megerősítést a munkánkban, és ameddig én ezt a bizalmat sugárzom ki magam köré, akkor a környezetben nem is segít föltárni a teremtőt, a környezetemben. Rav, hogyan kell magyaráznunk a Tórát, hogy a Tóra tulajdonképpen a távolságot írja köztem meg a teremtő között? Tehát, hogy köztem és a teremtő közötti távolságot írja le a Tóra valójában. A viszony köztem és a teremtő között ez. Tehát a feltárás és az elrejtés köztem és a teremtő között van, és tulajdonképpen ennek a magyarázata a Tóra. Hogy ez a különbség hogyan hidalta át. Egészen addig, amely a teremtő föl nem tárul bennem, a csontjaimban, és akkor ez a belső korrekciónak a teljessége is tulajdonképpen. Minden egyes pillanatban, amikor ezeket a szövegeket tanulmányozzuk, tehát igazából az életünk minden egyes pillanatában mondja amit. Tehát hogyan lehet, hogy a viszonyunkban a távolság, az egymástól való távolságban az elrejtése és a feltárulása a teremtőnek ebben a távolságban nyilvánul meg, ez a kérdés. Ez szakadék, ahol mindig a teremtő segítségét kell kérnem, és a munkát azt ilyen szempontból ő fogja tulajdonképpen befejezni. A kép, ami a teremtő feltárulásra vonatkozik, az azt jelenti, hogy nekem a teremtő nagyszerűségét éreznem kell, és ez a munkának a lényege. Tehát a barátok érdekében nekem a barátokért kell dolgoznom, és ez a szakadék, amiről beszélünk, ez látszólag köztem és a világ között jelenik meg, azonban a Tórának és a parancsolatok a megtartása az oka annak, hogy én fel tudom tárni a teremtőt. A Rami szavai jutnak eszembe, mondja Gerzson. Egy másik cikket olvasunk, egy új Samáti cikket, amely a Tanulóknak című könyvben is le van írva. Ez pedig a Bot és a Kígyó című cikk lesz. Tehát a Botról és a Kígyóról, és Mózes pedig azt válaszolta, de ők nem fognak nekem hinni, stb. Az Úr pedig azt válaszolta Mózesnek, hogy mi van a kezedben. Mózes azt mondta, egy bot. A teremtő pedig azt mondta, dobd le a földre. És azon a kígyóvá vált. Mózes pedig megijedt tőle. Meg kell, hogy értsük, hogy két szint van mindössze, vagy a szentség, vagy a szitrakra. Nincsenek átmeneti állapotok köztük. Ugyanaz a bot, egyik pillanatban a másikra kígyóvá válik, ahogy a porba hajítjuk. Hogy a bot az akaratot jelképezi. Annak érdeke, hogy ezt megértsük, meg kell, hogy értsük a bölcseink szavait, hogy ő a szentséget belerakta a fákba és a sziklákba. A fák és a sziklák azok a legfelső fontosságot jelentik, amikor valóban az ő sekinájának az ereje megnyilvánult. Ez a kérdés pedig, hogy mi is elvakad a kérdés, hogy mi van a kezedben. A kéz az az elérésre utal, hogy, tehát amit a kéz meg tud ragadni. A bot pedig valóban a legfelsőbb fontosság az értelem feletti hit erejét ábrázolja. És ez pedig azért van, mert a hit valójában az a legfelsőbb fontosság, vagy az alacsony rendűség jelét adja meg, és annak azért, hogy elfogadjunk, hogy a dolgok ráöltöznek az értelemre, így tudja valaki meghadni a saját értelmét, azonban valamit az ember az értelemben nem tud elérni, az értelem azonnal ellen kezd állni, ezért fontos, hogy a hit meg tudja haladni az ember sajátos értelmét, és ebből következőleg, amikor valaki lehajtja a saját értelmét, akkor tudnia kell, hogy az értelem mindig ellen fog állni a teremtő útjának, és ez itt a hit sokkal fontosabb, mint az értelem. Ez pedig azért van, mert az összes koncepciója, amely az úton a teremtőnek való ellentmondáson nyilvánul meg, az egy viszonylag értéktelen koncepció mindössze. Sokkal inkább nekik van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Ez azt jelenti, hogy az embernek le kell nulláznia magát azelőtt, amit lát és hall, és ezt nevezzük úgy, hogy az értelem feletti hitbe való emelkedés, és ilyen módon látszólag az ember kicsinséges, alacsony rendűsége meghaladható. Azonban a teremtővel a hit nem tekintető alacsony rendűnek, ez pedig azért van, mert nincs más tanács, az embernek meg kell ragadni a hitnek az útját, és a hitet alacsony rendűnek, és nem a hit tekintető alacsony rendűnek, tehát a teremtő valójában az ő sekináját, a szentségét olyan edényekbe helyezte el, mint a sziklák és a fák, ugye a növény és a ásványi szint. És ezért ő azt válaszolta, hogy, és ezt nevezzük hitnek, hogy az embernek döntenie kell, mert a hit valójában az ember számára nem tekintető magasztos fontosságonak, sőt, majdnem ellentétesen gondoljuk, hogy az emberek és a teremtmények szemében a hit alacsonyabb rendűnek tűnik, mint az értelem. Ezért, hogyha a botot a földre hajítjuk, ami azt jelenti, hogy az ember az értelemén belül akar dolgozni, és ledegralálja az értelem feletti hitben végzett munkát, mert ez látszólag alacsony rendű, akkor a tóra és a tórában végzett munka azonnal kígyóvá válik, ez a jelentése az elsődleges kígyónak, és ezért mindenki, aki büszke, a teremtő azt kijelenti, hogy ő és én nem lakozhatunk egy helyen. Ennek az oka pedig az, ahogy kijelentettük, hogy ő a sekinát belehelyezte a fákba és a sziklákba, ezért amikor valóban a bot a földön van, ebben az állapotban az embernek valójában a legmagasabb minőségeket kell megvalósítani, valójában azonban ez olyan, mint a kígyó. Itt nincs középső pont, vagy a kígyóról beszélünk, vagy a szentségről, mivel a tóra és a tórában végzett munka az valójában a botnak az állapotát jelentik, amikor az ember megpróbál mindent akadályozni, hogy a bot állapotából a kígyó állapotába kerüljön. És ismert, hogy a szitrakrában nincs fény. Ezért a fizikaiságban sem jelentetjük ezt ki, ugyanis ott csak a megszerzési edények vannak, amelyek üresek maradnak örök hiányban, kitöltés nélkül, mert aki 100-at akar, az majd 200-at fog akarni a következő pillanatban, és az ember nem tudom, mindig úgy hal meg, hogy mindig csak a fele van a kezében, mint a meg akart szerezni. És ez pedig a felső gyökerekből van így. A klipáknak a gyökere ugyanis a megszerzési vágyaknak, a klipa ugyanis a gyökere a megszerzési vágyaknak, és ebben nincs korrekció 6000 év alatt. Ezért lett elhelyezve a megszorítás felettük, hogy a fény, mint bőség ne tudjon belék lépni. És amikor az ember magára tudja vonni a fényt, akkor egy magasabb szintre tud lépni, és amikor a bőségnek a szentsége ragyog az ember fölött, ami azt jelenti, hogy valóban egy olyan állapotot érhet el, ahol meg tudja szerezni a fényt, ha ezt adakozásra használja föl. Ilyen módon ez az ember lehetőségét növeli, hogy az ember elérje annak az állapotnak a megelégedettségét, ami a kitöltöttséget jelent, és ne kelljen ebből egy millimétert sem elmozdulnia. Ezért az ember nem tud előre haladni ebből az uralom alól, hogyha nincs szüksége arra, nem érzi, hogy magasabb szintre akar emelkedni. Mivel ha nincs valakinek igénye, valójában és vágya arra, hogy magasabbra emelkedje, nem is fog meg magasabbra emelkedni egy millimétert sem. Ebben az állapotban az ember képtelen megkülönböztetni, hogy a szentségben halad előre, vagy éppen ellenkezőleg, mivel a szitrakra valóban erősen úgy néz ki, mintha a munkához erőt adna, azonban valójában az ember az értelmén belül marad, és ezért a munkát nem érzi alacsony rendűnek, de ebből az is következik, hogy hogy valójában a szitra akra uralma alatt maradt az ember. Annak érdekében, hogy az ember nem maradjon a szitra akra uralma alatt, a teremtő egy korrekciót helyezett el. Ezért, ha valaki kilép a botnak az állapotából, azonnal le is zuhan a kígyónak az állapotába, és ahogy lezuhan ebbe az állapotba, akkor többé nem lesz ereje, csak akkor, hogyha elfogadja az ember újra a hitet, amit alacsony rendűségnek is nevezünk. Ebből az is következik, hogy a hibás ember önmagában magára kell, hogy vonja a botnak az állapotát újra és újra, amely a hit az értelem felett, és ez a jelentése annak, amit Mózes kijelentett, hogy nem fognak hinni nekem. Ez azt jelenti, hogy nem akartok magára venniük az értelem, nem fogják fölvenni az értelem feletti hit munkáját. Ebben az állapotban a teremtő pedig azt válaszolta, erről az állapotról pedig a teremtő azt mondta, mi van a kezedben? Egy bot. Hajítsd le a földre, és akkor ez egy kígyóvá válik. Ez azt jelenti, hogy nincsen átmeneti állapot a bot állapot és a kígyó állapota között, és sokkal inkább, és ez pedig úgy kell magyaráznunk, hogy vagy a szitrakán, vagy a kedusában vagyunk. Ebből az is kiderül, hogy minden esetben az embernek valójában nincs más választása, mint az, hogy megkísérni az értelmfetítbe emelkedni, mert botnak nevezünk. Ez a bot pedig az ember kezében van, és ezt nem szabad elhajítani. Ez a jelentése a versnek, hogy Áronnak a botja rügyezni kezdett. Azaz, az összes rügy, amit a teremtő szolgálatában megjelenik, az Áronnak a botján jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a teremtő azt akarja, hogy te valóban az igazság útján haladj, és kerüld el azt, hogy erről lelép. Ami azt jelenti, hogy ennek a jele csak is az, hogy az ember képes egy olyan alapon előrehaladni, amelyet a bot, vagy a szentség állapotának nevezünk, az értelemfetti hit állapotának nevezünk, vagy megpróbál belépni az értelmében, amivel nem lehet elérni a szentséget. A munkában önmagában pedig, azaz a tórában és az imában nincsen megkülönböztetés az, aki szolgálja a teremtőt, és az, aki nem szolgálja őt. Ez pedig azért van így, mert itt egy ellentétesség van. Ha az alap az értelemben belül van, akkor a test valóban erőt kap a munkában, és akkor valaki képes imádkozni sokkal következetesebben és lelkesebben, mivel minden látszólag az értelmen belül, mintha egyszerűbb lenne. Azonban, amikor az ember rálép a szentségnek az útjára, amely az adokozásnak az alapja és a hitnek, akkor egy hatalmas felkészülés kell elkövetnie, hogy ez a és el kell készülni arra, hogy a szentség ragyogni fog felette. Felkészülés nélkül a test azonnal ellenáll a munkában, és mivel az ember gyökere megszerzés, és az értelme belüli munka. Ezért, amikor valaki a földi egységen kezd el dolgozni, akkor mindig igaznak érzi magát, azonban, ha abban a pillanatban elkezd az adakozás állapotáért az értelem feletti hitben megkezdve dolgozni, az embernek állandó erőfeszítésre van szüksége, hogy ne zuhanjon vissza a megszerzésbe és a saját értelmébe. Az ember pedig egyetlen pillanatra sem utasíthatja ezt el, mert azonnal megérzi a port, ahogy írva van, hogy a porból születés és a porba fog visszatérni, ami a tudás fájnak a bűnéből következik. Amikor valaki pedig megvizsgálja, hogy haladhat előre a szentségben, vagy éppen ellenkezőleg a porban előadva megérzi, hogy a poristenei sterilek, tehát terméketlenek, és nem hoznak semmilyen gyümölcsöt, az alá pedig pontosan erről írja, hogy a hit bevetett, hogy az értelem feletti hitet nevezzük botnak, ami azt jelenti, hogy ez gyümölcsöző és állandóan növekvő, ami a Tórával fogatosságra utal, és ez jelenti azt, hogy a Áron botja kirügyezett. A rügyek ugyanis valójában magából az akaratból, a botból származnak. Ezért, amikor az ember felemelkedik, fel kell az ágyából, megmossa a testét, és meg kell vizsgálni magát, hogy valóban ő mit akar tenni, ki akarja tölteni a testet, vagy pedig a bot állapotán meg akarja haladni az értelmet. És ilyen módon az embernek állandó vizsgálatban kell lennie, hogy ne zuhanjon a szitra akrának, az az önmegszerzésnek az állapotába, mert akkor azonnal a szolgálja válik ennek, és ismert, hogy olyan a fényt teremtette az edényt, és az embernek a megszerzés érdekében végzett munkája azt jelenti, hogy az embernek kizárólag azokra a vágyakra van szüksége, hogy ne önmagának szerezzen meg, hanem hogy távol tudjon kerülni ilyen értelemben az adakozástól. Meg kell, hogy értsük a bölcseknek a szavait, hogy legyetek nagyon-nagyon szerények, azaz, mit ad nekünk mindez, amiről ki van írva, hogy nagyon-nagyon. Ez azért van, hogy az embernek valóban arra van szüksége, hogy megszerezze ennek a magasztosságát, de nem azért, hogy ezt élvezze, hanem hogy a Tórának a dicsőségét tudja felemelni. És amikor valaki biztos lehet abban, hogy ezt a vizsgálatot el tudja végezni, akkor nincs többé semmilyen más dicsőségre szüksége. Ebből következik az is, hogy észszerűnek tűnhet az, hogy ennek a megszerzésével érezzük a dicsőséget, azaz tilos megszerezni a fényt, tilos a megszerzést irányítani a fényre, hiszen a fényhez először edény kell, ezért nekünk valóban nem szabad megtörnünk a teremtő dicsőségének a nagyságát, ezért az embernek a saját valóságát kell megszerezni, amivel le tud nullázódni a teremtő előtt, mivel valójában így válik szeparált entitássá, annak érdekében, hogy le tudjon nullázódni, és hogy teljes egészében érezhesse azt, hogy mit jelent, hogy nagyon-nagyon szerény, hogy szerénynek kell lennie, az, hogy nem szerezhet magának semmit, a másik nagyon-nagyon szó pedig arra utal, hogy tilos bármilyen módon a saját megszerzési vágyát kielégíteni. Ugye ez a nagyon-nagyon szerény utalás. Na, ha van kérdés, akkor tegyétek föl. Ez egy nagyon híres cikk, amit most olvastunk. Konstantin Novosibirskből kérdezi, hogy el lehet ezt az állapotot, ahol a kígyó, tehát hogy lehet fölfogni ezt, hogy nincs átmeneti állapot a bot és a kígyó között? Hát ez mindig így van. Tehát nekünk még a korrekció végén is ez a két állapot marad. Tehát mi nem tudjuk pontosan, hogy mi a korrekció vége, de egy biztos, hogy mindent a teremtő fog végrehajtani, és nekünk a két erő közötti egyensúlyra kell törekednünk, különben az embernek a szabad választása teljes egészében elillan. Tehát az, hogy te a szándékaid, ez egy helyes kérdés. Hát ez, ami a középső vonalat kifejezi, minden pillanatban a kettő között kell egyensúlyozni. Mi a jelentése annak, hogy a szentséget belejött a sziklákba, meg a fákba? Mit jelent ez? Az, hogy olyan állapotokat írez le, hogy ezek ilyen nagyon elfogadott értékek kellnek, hogy legyenek, hogy az ő gondviselését a fákba és az ásványokba helyezte. Tehát magyarul az ásvány és a növényi szint valójában mindig is az értelem feletti hittel kapcsolódik a teremtőhöz. Nem értem, mondja a barátunk, hogy az út valójában az értelemnek a fontossága felett van. Na, ezt én nem értem. Mit nem értesz? Hogy kell ezt érteni? Tehát mit jelent az, hogy az értelem se értem felett? Tehát érezned kell, a szívnek kell megérteni, mert az értelemben megjelenik egy vélemény mindig, és ennek a véleménynek az alapján egy sajátos beállítása van az agyadnak, míg az értelem felettiben van egy másik megközelítés az agynak. Tehát az összes ima és minden, nem értem, hogy a cika változatlanul. Ez két külön pozíció? Igen. Ez valóban így működik. Ez két külön pozíció. Tehát itt mindig konfliktus van a szintek között. Tehát a szintek mindig ellentétesek egymással, az értelem és az értelem feltét. Na de akkor hogy lehet ehhez hozzáállni? A teremtő azt akar, hogy szükséged legyen rá. Ezért, és azért, hogy hozzákapcsolódj, hogy valóban függetlené válja tőle, hogy egyre közelebb kerül hozzá, hogy oda tapadj. Egész addig, hogy meg nem érted, hogy valójában egy milliméter sem tud mozogni nélkül, sem a gondolatban, sem a vágyaidban. Tehát ez egy belső mozgás, amiről itt beszélünk. Tehát, hogy semmit nem tudsz nélküle tenni. Ezért tesszük fel a kérdést, hogy hogy fogunk felfedezni a teremtőt. Ezért kérdeztem, hogy hogy fogunk a teremtőt önmagadban felfedezni, hogy minden a teremtőt csinál, nem te. Tehát annak érdekében, hogy téged megfelelő módon irányozzon valamerre, egyben a belső kutatásban. Tehát ez adja meg neked a belső problémákat, amit nem is tudjuk, hogy kell folytatni az ilyen jellegű problémák mellett, de egyszerűen azért van ez úgy, hogy a problémák látszik, meghadnak téged, hogy kérj, hogy felfedezd, hogy a teremtő nélkül nem jut semmire, hogy valóban nincs más választásod, csak is az, hogy felfedezd őt. Ez, amiről beszélünk, ez valóban nagyon fontos. A dolog lényege, mondja a Cvika. Tehát valóban ez el kell jutasson engem ahhoz a ponthoz, ahol valóban igényem van rá, vagy lesz rá. Tehát hogyan tudok én eljutni ahhoz a ponthoz, hogy szükségem van rá, honnan tudhatom, hogy szükségem van rá. Ez a környezetnek a fontossága, és valóban így kell átadni magunkat ennek, tehát valójában így kell gyakorlatilag megragadnunk. Tehát mondhatjuk, hogy íztelen a vele való munka, de tehát én valójában a nincs más sajta kívül erejhez kapcsolnák mindent, mondja Rab. Tehát, hogy hiszen az ego mondja azt, hogy én uralkodom, tehát a szeretett fáraón kijelenti bennünk, hogy ő uralkodik, azonban valójában én a teremtőt akarom megkoronázni helyette, hogy a teremtő uralkodjon, ugye? Tehát itt kezdődik az erőfeszítésnek a lényege. De ki tud nekem segíteni egy ilyen fajta felébredésben? Csak a csoport, hát ki már segíthetne, mondja Rav. Tehát egyszerűen a csoportnak muszáj segítenie. A csoport tud csak segíteni, minden a csoporton múlik, ilyen értem. Oké, akkor hadd értsem meg pontosan. Tehát elkerülném egy állapotot a csoporttal, és hogy egy ilyen alacsony rendű állapotot lehetek szívesek segíteni. Ez nem csak, hogy hanem fizeted is kell ezért. Nem pénzzel természetesen, mondja, de pénzzel is kell. Tehát valójában, hogyha valami neked értékes, és minden rajtuk múlik, akkor mit gondolsz? Akkor tehát, ha te fel akarod fedezni a teremtőt, akkor tenned kell azért, hogy ők meg akarják neked ezt tenni. Hogy cselekedjenek mi melletted. Én ezt értem, mondja Cvika, de miért kell fizetnem annak érdekében? Hát az arvút nem tartja meg őket? Hát akkor fizess az arvúttal. Az is jó, oké. Dudi. Hogyan tudja az ember látni, hogy a teljesség az a bot állapota? Hát a belső értékrendet megfelelően kell látnod, hogy mi a kígyó, mi a bot. Tehát nyilvánvalóan a kígyó azt jelenti, hogy az én kapni akarásom meghaladt engem. A bot pedig ugye az akarat jelképpen még egyszer. Az azt jelenti, hogy valóban az értelem az alacsonyabb rendű. Tehát az adakozás megszerzés kapcsolat a csoporttal fontos, vagy pedig egyedül szépen a kis kapni akarásomba bezárva magamban akarok mindent megélni. Még egy dolog van, mondja Dudi Arini, hogy hogy érezhetem azt, hogy mégiscsak én uralom ezt a folyamatot. Hát ezt a teremtő kapcsolja ki be. Tehát az embernek az önfontossága a teremtő kezében van. De hogyha önmagadnak a fontosságát akarod állandóan fenntartani, ez a fáraó. Tehát ki dönti el, hogy ki uralkodik benned? Ezt az ember dönti el. hogy kinek az alattvalója akar lenni. Alattvaló vagy, ez kétségtelen, de a szívedet alá kell vetni valakinek, vagy a teremtőnek, vagy pedig, és akkor Mózessé vál. Tehát a szíve lévő pont az Mózes, ami a teremtőnek a szolgája, az összes többi pedig a szívet, az a többi vágyat szolgálja, az a fáraót. Tehát a szív, vagy a szívelő pont. A szándék, vagy a vágyak érvényesülnek. Arra van szükség, hogy erőfeszítést tegyek arra, hogy megkíséreljek minden nap úgy viselkedni, főleg napjainkban, hogy az összes dolgot önmagamon belül lássam, ágy Egyiptom, fáraó, teremtő, Mózes, ezek a dolgok bennem vannak, az én állapotaim. Tehát ez azt jelenti a számunkra, hogy ez egy belső megértésben, belső érzékelésben kell, hogy megjelenjen. Tehát erőfeszítést kell tennünk. Tehát fokozatosan, lassan elkerülsünk, hogy abban az állapotban, hogy ez a világ eltűnjön, és tudnunk kell, hogy ez nem is létezik, egy fikció. És annak a külső képe, ami a mi belső világunkban van, ez előbb-utóbb kiürül majd. És valójában egy belső világot fog látni, belső állapot halmazt. Vágyakat fog látni, a szívek és az értelemnek az erejét, amelyekben létezem tulajdonképpen. És nagyon remélem, mondja Rav, hogy valamilyen módon ebbe az irányba tudunk előre haladni, és valóban, ahogy készülünk a Peszákra, egy komoly felkészülésre irányul az egész csoport, valóban egy nagyon szoros előadásban van. Tehát az az állapot, amikor a bőséget megkapja, és vagy magára irányítja, vagy a csoportra. Tehát itt azt mondja, annak érdeke, hogy az ember ne a szitrakra uralma alatt maradjon. Tehát nyilvánvalóan látszik, hogyha ledobja a botot a földre, akkor kígyóvá válik. Tehát itt egyedül a hit és a hit az értelem felett, és az értelem. Mi az, amikor a tízes könyvben hibát követel valaki? Hogy amit leír, az. Tehát, hogy valójában még ha te tudod is az, hogy az ember meg kell felfedeznie ezt önmagában, ez azt is jelenti, hogy az ember mindig a tízes körben kell, hogy mozogjon. A kabbalisták nagyon keveset beszélnek arról, hogy csoport, meg tízes kör, de ugyanakkor minden egyes lépésnél erre gondoltak. Tehát a kapcsolatra, tehát az elsődlegesen Adam Harisonról beszélünk, aki Adam Harisonra vágyik, az vágyik arra, hogy Ádám legyen, de ez azt is jelenti, hogy önmagán belül az összes átfogó kapcsolatot meg akarja élni, ezt pedig a tízes körben lehet csak megtenni. Tehát arra van szükség, hogy most átmenjünk a lecke következő részére. Na, Bill, kérdez még valamit akkor. Amerikai barátunk. Tehát neki azt írja, hogy nekünk kell eldönteni, hogy a szívet kiuralja. Tehát, hogy a szív vágyai, vagy a szívelő pont. De hogy tudom, ezt eldönted, hogy a szívelő pont uralja a vágyakat, miközben az ego ott ugrál körülöttem, és állandóan nagyon ravaszul kike akarja kerül a szívelő pontnak a hatását, hogy az egyáltalán is tudjon növekedni. A csoporton, a tanuláson keresztül, mindez, amit tanulunk, nekünk mindenre szükségünk van. Csak nem menekültek el a munkától, magyarabb. Tehát ezért minden egyes fillért össze kell rakni, hogy nagy összeg jön ki. Nincs más választás. Nem tudok újat mondani neked, magyarabb, hanem próbáljátok meg, amit eddig tanultunk, konzisztensen megtartani. New Yorkot kérdezik. Ja, mert tiltették a kérdőjelet. A botnak az állapota azt jelenti, hogy nekünk állandóan a tízes körben a legszignifikánsabb munkát kell választanunk, amely a értelmfeltét felé vezet bennünket? Nem értem a kérdést. Hát hogy lehetne másképp egyébként? Fordíts már le még egyszer, mondja Eli Vinokurnak. Tehát, hogy el kell kerülnünk azt, hogy magunknak tegyünk valamit. De ez így van, mondja. Már értem. Tehát a birtoklási vágynak ugye a problémája azt jelenti, hogy a teremtő felé vezető úton ez egy állandó probléma, hogy nekünk el kell dolgokat fogadnunk, hogy igazából minden dicsőség a teremtőjét. Tehát itt nincs fizikai dicsőség. A spirituális dicsőség érzékelése ugye az azt jelenti, hogy a fizikai munkában az embernek mindenki előtt meg kell csókolni a királynak a cipőjét tulajdonképpen, tehát a teremtőnek így kell az alázatot kimutatni. Viszont a spirituális alázat az más jelent. Tehát nekünk a belső viszonyainkban kell megtalálnunk a teremtővel való kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy az embernek nyilván szerényé kell válnunk, de tulajdonképpen az egótnak kell fejet hajtani, hogy az Ádám feltűnjön emelkedni. És a büszkeség nyilvánvalóan az arra kell vonatkozva, hogy én a teremtőhöz válok hasonlatossá, és hogy ez a fajta spitas büszkeség ez adja meg a lehetőséget, hogy helyes példát mutassak a többieknek. És a teremtőhöz való hasonlosságunk, az adakozó részünk, arra ugye lehetünk büszkék, de